Simon Palov Judit.
Nem kicsi, nem sárga, nem savanyú, hanem pont akkora, mint egy narancs, pont olyan a színe, mint egy narancsnak, az íze is olyan, mint egy narancsnak, ennek ellenére a miénk. Professzor dr. Szabó Gábor fizikus írta le ezzel a Tanú című filmből kölcsönzött hasonlattal az Eli Alps Szegedi Lézerkutató Központot, amelynek létrehozásában oroszlán része volt, és bő egy éve igazgatóként is irányítja. A Magyar Innovációs Szövetség elnöke a tegnapi karcolatban egyebek mellett a központ történetéről és jelentőségéről mesélt. Emellett azonban a jövő kutató generációjának kineveléséről is voltak meglátásai. Hallgassák meg most a beszélgetésnek ezt a részletét.
Akkor most, mint pedagógust kérdezem. Ugye a fizika, hát van némi emlékem arról, hogy nekem milyen érzéseim voltak annak idején középiskolában, általános iskolában magához, a tudományághoz. Nem feltétlenül az a tudományág, ami úgy első körben a leginkább kedvelt tantárgyak közé tartozik a gyermekek életében. Szerintem ez nagyjából látszik azon is, hogy mekkora hiány van most a természettudományos érdeklődésű fiatalokból. Az ön meglátása szerint mi az, amivel kedvet lehetne csinálni a jelenlegi fiataloknak ahhoz, hogy ők legyenek a jövőbeni innovátorok, meg fizikusok, meg tudós emberek, vagyis hogy megszeressék a természettudományokat? Mit kéne másképp csinálni?
Szerintem teljesen meg kell fordítani a kérdést. Nem kell megszeretetni a gyerekekkel a fizikát vagy a természettudományokat, hanem nem szabad velük megutáltatni. Én azt gondolom, azt szoktam erre mondani, hogy mindenki fizikusnak születik. Gyerekkorában mindenki fizikus. Mindenkit érdekel az, hogy valami hogy működik. A gyerekben benne van az természetes kíváncsiság, ami tulajdonképpen lényegében az, a másik, amit szoktam mondani, hogy mindenki fizikusnak születik, csak a többségnek később benő a feje lágya. Tehát a fizikus szerintem az, aki meg tudta őrizni azt a fajta kíváncsiságot, amit, és ezt a magamra részben biztosan így van. Az én pályafutásom körülbelül úgy nézett ki, hogy gyerekkoromban is szétszedtem a lentkerekes autót, meg felnőtt koromban is szétszedtem ezt, azt, amazt. A különbség csak az, hogy a gyerekkoromban néha kaptam apámtól pofont, mert a szétszedés után nem tudtam összerakni a lentkerekes autót, aztán felnőttként egyre több mindent össze is tudtam rakni. De valójában az igazi probléma az, és ez viszont sajnos olyan szempontból rossz hír, hogy azok a programok, amelyek a középiskolába próbálnak hozzányúlni a kérdéshez, azok már elkéstek. Nem ott vesztjük el a fiatalokat, sokkal lejjebb vesztjük el a fiatalokat, és itt ráadásul rossz irányba haladunk, azért haladunk rossz irányba, mert adott esetben idő sincs a tapasztalat alapú. A gyereknek, az általános iskolásnak valahogy kísérletezni kell, bütykörészni kellene, fúrni, faragni. Sokan megmosolyogják a valamikori technikatárgyat, az nagyon fontos volt. Nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik az, hogy az ember nem próbál meg megcsinálni dolgokat, és itt van egy nagy önbecsapás is. Természetesen borzasztó hasznos dolgokat lehet csinálni számítógéppel, akkor, ha megvannak bizonyos alapok, beleértve a manualitást is. A gyereknek kell, hogy legyen fakockája. Nem ugyanaz, tehát lehet, hogy zseniálisan tud számítógépes játékkal építeni háromdimenziós alakzatokból egy házikót, de az nem az. Az akkor lesz majd jó, ha előtte volt neki kockája is, meg is fogta, le is ejtette, látta azt, hogy összedől. Az a gyerek, aki kunyhót épített és a fejére dőlt, az biztos, hogy sokkal többet tanult annál, mint hogyha egy vörös ördög megjelenik a számítógép képernyőn, hogy nincs több életed. Tehát azokkal a dolgokkal szembesülni kellene az embernek, hogy egyrészt megtanuljuk, az ember meg tudja csinálni, és megcsináltam, és egybe marad. Azzal együtt, hogy olyat is csináltam, ami nem maradt egybe, sőt piszkosul fejbe vágott. Ezek hiányoznak szerintem, és ezeket nem középiskolában lehet megszerezni. Én természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne csináljunk semmit, mert bárki bármit csinál ezen a téren, az csak jó lehet. Én csak azt szeretném mondani, hogy ne nagyon csodálkozzunk, ha nem elég hatékonyak azok a programok, amelyeket adott esetben középiskolába próbálunk bevezetni, mert ez késő. El kellene kezdeni sokkal korábban, és ráadásul meg kell nézni azt, és én most nagyon nem szeretnék belevenni a gender és egyéb történetekben, mert az úgy marhaság, ahogy van. Amerikában a 90-es években ezt közelről megtapasztaltam, ezt a cirkuszt, tehát egész pontosan szereztem róla információkat. De csak azért, mert most manapság mindenki erre gondol. Én valamikor a 2010-es évek környékén készült nagyon érdekes felmérésre szeretnék hivatkozni, amelyet norvégok készítettek, És például volt egy olyan érdekes gondolat, aminek Magyarországon is fölmérés nélkül láttam a következményeit, hogy például a lányok természettudományos irányba való terelésében jó ki lehet használni, a lányokba megint tegyük félre a gender történetet. Mondjuk azt, hogy az ilyen 11-12 éves korban már meglevő felelősségérzetet, mások iránti felelősségérzetet, amivel a környezetvédelemhez kapcsolódó kérdéseken keresztül el lehet őket terelni a természettudományos érdeklődés irányába, és higgye el nekem, hogy ez tényleg így van. Tehát tényleg meg lehet csinálni azt, Norvégiában ezt mérték is, szerintem nálunk pontosan ugyanúgy működne, mint ott, hogy arra hivatkozásra, hogy a lányok sokkal inkább hajlamosak arra, hogy elgondolkozzanak már ilyen serdülőkorban azon, hogy a világnak a jövője az milyen. A fiúk azok még ilyenkor inkább jó nagy gólt akarnak rúgni. És akkor azon keresztül azt lehet mondani, hogy na hát ahhoz, hogy ezt hozzá tudjál szólni, az lehet, hogy meg kellene nézni, hogy hogy működik a világ. És a világ működését pedig úgy lehet megérteni, hogy fizikát, kémiát vagy biológiát tanulunk. Persze nem úgy, hogy leckét, mert a másik az, hogy és itt a következő nagy hiba, ha egy tizenéves fiatal. Ha azt gondolja, hogy a fizika az egy tárgy, tantárgy, akkor már régen rossz. Ha azt gondolja, hogy a fizika segítségével meg tudok csinálni valamit, megértek valamit, ne adj Isten, a fizikát azért kell tudnom, vagy a fizika bizonyos módszereit azért kell tudnom, mert szeretnék a világnak valamit használni, akkor működik a dolog. Sajnos azonban úgy tűnik nekem, hogy pont a másik irányba haladunk, és ráadásul azért a modern világban egy dolgot tudomásul kell venni. A modern világban, lásd, vírustagadók és más marhák, ostobának lenni ön és közveszélyes magatartás. És ezt halálkomolyan mondom. Egyszerűen azért, mert olyan világban élünk, ahol tudás nélkül nem tudunk úgy élni, hogy ne tegyünk kárt magunk körül. És a rossz hiszeműséget most tegyük félre. Tehát nem a rossz hiszeműségről beszélek. Arról beszélek, hogy milyen hányféleképpen lehet kárt tenni úgy, hogy azt hisszük, hogy jót teszünk. Csak nem értettük meg, hogy mi van körülöttünk. Nem értjük meg azt, hogy milyen komplex a világ. Nem értjük meg azt, amikor elkezdünk arról beszélni, mondjuk az atomenergiáról, akkor én nem vonom kétségbe némely méregzöld csoportoknak a jó hiszeműségét, mert egy reális kockázatot ragadnak ki. Csak az a baj, hogy nem értik meg azt, hogy most itt konkrétan ebben az ügyben egy nagyon komoly amerikai tanulmányt, egy MIT tanulmányt idézek, amelyik lényegében kimutatta azt, hogy amennyiben radikálisan betiltjuk most a nukleáris technológiát, akkor nem lesz reális a széndioxid kibocsátási célkitűzéseknek a megvalósítása. Magyarul azt kell megérteni, hogy persze nem viccből kell atomerőműveket építeni, hanem értsük meg azt, hogy a széndioxid kibocsátással valamit csinálni kell, és ha a széndioxid kibocsátást azt nem úgy próbáljuk csökkenteni, hogy a dolog az rendszerszerűen működik és gazdaságilag fizibilis, akkor nem fog megvalósulni a széndioxid cél. És itt fogjuk egymást nézni 20 év múlva is, hogy egyre nagyobb baj van a klímaváltozással. Itt ezt kell megnézni, hogy van egy világ, egyszerűen túl sokan vagyunk a Földön. 2,5-szer ekkora Föld kellene ahhoz, hogy ennyien elférjünk rajta. És vagy azt csináljuk, hogy csökkentjük a lakosság számát 2,5-szer, azt ha én mondom meg, hogy kimarad életben, akkor tulajdonképpen egy járható út, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki elfogadja. Akkor viszont azt kell tudomásul venni, hogy ennyien sokan vagyunk, nem tudunk úgy élni, hogy ne okozzunk adott esetben valamilyen kárt a Földnek, de akkor legalább azt nézzük meg, hogy hogy okozzuk a legkevesebb kárt a Földnek, és hogy tudunk abba az irányba elmenni, hogy mégis elférjünk ennyien, de ennek csak tudományos megoldása van. Nincs olyan, hogy vissza a természethez. A tábortűz például klímavédelmi szempontból nem jó. Amire megsütünk egy szép nagy darab szalonnát, addig annyi emissziót csinálunk, hogy az nem lesz jó.
Órákig elbeszélgetnénk még annál, mert annyira valahogy kézzelfoghatót már teszi ezt a nagyon-nagyon magas szintű tudományt, amit jó hallgatni még felnőtt emberként, és gyerekként meg azt gondolom, hogy csillogó szemű kisdiákok ülnének ön körül, és ön nagyon élvezni, ebben is biztos vagyok. De sajnos a műsoridőnk az a végéhez ért, és még egy kérdésem azért lenne önhöz. Egyszer hallottam egy interjúban, ami önnel készült, hogy sokkal hamarabb el tudta volna azt képzelni, hogy valamikor a kutatói pályafutásának a csúcsán Nobel-díjjal jutalmazzák, mint azt, hogy a tanári katedrán a saját professzorát kövesse. Most hol tart ez a gondolkodás? A professzor megvolt mármint hogy követte a saját professzorát a katedrán. A Nobel-díjra még pályázik, azért még küzd?
Nem, hát nem is olyan munkát végzek. Tehát én azt gondolom, hogy nem hogy a Nobel-díjra nem pályázok, hanem a fizikus kollégáim között is, ugye a tudománymetriai versenyfutás. Abból a szempontból én egy öngyilkos pályán indultam el akkor, amikor egyre nagyobb mértékben alkalmazott kutatást kezdtem el csinálni, hiszen tudománymetriában az nem kifizetődő. Úgyhogy ilyen szempontból én eléggé más dolgokra gyúrok. Én működő eszközöket szeretnék magam körül látni, meg adott esetben olyan fajta eredményeket, ami használ valakinek. Nekem már inkább ez lenne a célom, amit még szeretnék megcsinálni. Hát meg természetesen, ha már Nobel-díjról beszélünk, az, hogy itt egy pár éven belül az elébe asszisztáljunk valakinek a Nobel-díjához, az talán nem is annyira hajánál fogva előrán cigál dolog, hiszen tulajdonképpen azért azt ugye nem mondtam a beszélgetés korábbi szakaszában, hogy azért az a Gerard Mourou, aki annak idején összerakta, vagy mondjuk azt, hogy itt sürgölődött az elég körül, azért ő 18-ban megkapta a Nobel-díjat. Én elég közelről láttam azt, hogy ő mit csinált, meg miért kapott Nobel-díjat, ezt meglehetősen pontosan tudom. Gerardval most is eléggé mondjuk azt, hogy állandó kapcsolatban vagyunk, ő támogatja az elit. Az, hogy egy olyan alkalmazást hozzon ide valaki, és dolgozzon itt egy olyan alkalmazáson, ami később Nobel-díjat ér, erről még akár hajlandó vagyok elgondolkozni is.
Az elmúlt percekben professzor dr. Szabó Gábort, a Magyar Innovációs Szövetség elnökét, az Eli Alps Szegedi Lézerkutatóközpont igazgatóját hallották, akik pedig a teljes beszélgetést meghallgatnák, azok a honlapunkon, az archívumban, a karcolatok között a tegnapi adást keressék.
Adjon